Az előző videóban megmutattam, hogy mit jelent a folyamatszabályozás. A statisztikai folyamatszabályozásról beszélünk, és aminek két fő része van. Tehát megbeszéltük, hogy mit jelent az, hogy szabályozott egy folyamat, ellenőrző kártyákkal tudjuk ezt ellenőrizni. Most pedig a minőségképességről fogok egy pár szót ejteni. Ugye amikor a PPAP dokumentumoknál mutattam, hogy kell process capability, na ez a folyamat képesség vagy minőség képesség eredmény vagy elemzés, ami fog nekünk kelleni. Miért mutattam én be előtte a folyamat szabályozás? Nyilván azért, mert fontos, meg nyilván azért, mert az APQP-nak egy része az, hogy kiépítjük tulajdonképpen ezt a teljes rendszert, aminek része a folyamatszabályozási rendszer, az ellenőrző kártyák, a megkülönböztetett jellemzőknek a mérése. A másik, ami fontos, hogy a minőségképesség elemzéshez szükségünk van egy stabil folyamatra. Addig nem tudunk minőségképesség elemzést készíteni, amíg nem szabályozott vagy stabil a folyamatunk. Tehát csak a véletlen hibákat tartalmazó folyamatból tudunk folyamat képességet vizsgálni. A minőségképességnek több típusa is lehet, ez leginkább attól függ, hogy milyen mintavételről beszélünk. Van folyamat, művelet, gépképesség. Ezeknek a fő különbsége az, a módszer meg a mérési metódus, az tök ugyanaz. Igazából a különbség az abban rejlik, hogy milyen mintavételeket csinálunk. Ugye gépképesség esetén azt szeretnénk látni, hogy a gépünk hogy teljesít, tehát ott nem műszakonként kétszer veszünk 5 darabot, hanem folyamatosan egyszerre veszünk egy műszakból 200 darabot, vagy 125 darabot, amit megmérünk, és abból fogunk képességelemzést számolni. Folyamatképességnél ugye hosszú távon, tehát többször veszünk kevesebbet, több műszakon keresztül fogunk mintákat venni, tehát ez a különbség a kettő között. A minőségképességnél pedig az lesz a cél, hogy nem a beavatkozási határon belül maradunk-e, hanem ki tudjuk-e elégíteni a vevők elvárásait, az elvárásokon, előírásokon belül tudunk-e gyártani. Tehát itt már tűrésmezőt fogunk figyelni, nem pedig beavatkozási határt. Ugye célunk az, hogy csak véletlen zavarok hassanak, tehát szabályozott folyamatunk legyen, és ezek alapján egy képlet segítségével el tudjuk dönteni, hogy a folyamatunk az képes-e a termék előállítására stabilan, vagy nem, illetve meg tudjuk becsülni előre, hogy mennyi selejtes terméket fogunk legyártani, hogyha gyártunk ugye selejtes terméket. Ugye nagy számok törvény alapján fogunk, de nyilván az a cél, hogy minél kevesebbet. Hogy néz ki a minőségképesség? Én most csak itt példaként mutatok egy kiértékelési eredményt, ugye vagy vonaldiagramon, vagy ilyen hisztogramon szoktuk ezeket ábrázolni. Mind a kettő ugyanazt mutatja. Azt látod, hogy például a vonaldiagramon 500 mm lesz ugyanúgy, mint a szabályozó kártyán, vagy ellenőrző kártyán, hogy az középen az 500 mm az lesz a nominális értékünk, és most itt, amik vannak szaggatott vonallal jelölve, 505-nél és 495-nél az a tűrés határ. Tehát ez kívülről jön, nem mi határozzuk meg, ez a vevőtől érkező, a rajzon lévő érték. És azt kell látnunk, hogy a minőségképesség, ha képes a termékünk, a termék előállítás, képes a folyamatunk a termék előállítására, akkor ugye a nominál érték körül fognak ingadozni az értéket. Nyilván az ingadozás mértéke szintén befolyásolja majd a képességünket, de azért egy minél kisebb ingadozással valahol ott a nominál érték körül legyenek a számok. Ugye a hisztogram egyen jobban tudja mutatni nekünk itt az értékeket, meg jobban tudjuk értelmezni, ugyanis a minőségképesség elemzésnek az alapja, hogy normális eloszlást követnek a termékek. Normál eloszlás alapján, Gauss-görbe alapján fogjuk megbecsülni a szóródását a a méreteinknek. Ugye ezért fontos, hogy szabályozott folyamatunk legyen, mert a szabályozott folyamatnál ezt a Gauss-görbét, ezt a normális eloszlást fogjuk követni. Ugye ez a haranggörbe lesz a normális eloszlás. És ugye az a lényeg, hogy a termékeinknek a nagy része, amit előállítunk, a haranggörbe közepén legyen. Tehát ott legyenek az oszlopok, ugye a hisztogramok középen, és ugye ahogy megyünk a tűrésmezőnek a széle felé, egyre kevesebb terméket állítsunk elő, és a tűrésmező után már egyáltalán ne legyenek mért értékek. Ekkor vagyunk ugye bent a tűrésmező közepén. És nézzünk egy olyat, amikor valami gixi van, és nem jó a minőségképességünk annyira, vagy legalábbis nem a legjobb. Ugye látod, hogy itt el vagyunk tolódva. Ugye a tűrésmezőn belül hol helyezkedik el a hisztogram, vagy hol vannak az értékeinknek a nagy része, abból már csak így ránézésre tudunk következtetni arra, hogy hogy a képességünk az milyen. Itt ugye el vagyunk tolódva a tűrésmező fölé, vagy a felső tűrésmezőnek a felé, és látjuk, hogy már van egy-egy értékünk, ami a tűrésmezőn kívülre is esik. Jó? Tehát ugye ezt már csak ránézésre is meg tudjuk mondani. Na de nézzük meg, hogy kell ennek kinéznie, és mit tudunk ebből következtetni. A Gauss görbét föl tudjuk osztani, hogyha hallottál már ilyenről, hogy 6 sigma, tehát 6 sigma, akkor ez már lehet, hogy mond valamit. Az egyik, hogy milyen 6 szigmás szóráson belül mozgunk, és az a lényeg, hogy úgy érhetjük el a 6 szigmás eredményeket, hogyha minél kisebb szórással, minél inkább a tűrésmező közepén tudunk termékeket gyártani. Tök jól mutatja ez az ábra, hogy néz ki a Gauss görbém, ahogy megyünk felfelé a 2 szigmától a 6 szigmás határig. Ugye, egyrészt ezek már ugye Gauss görbék, tehát ugye ezzel szabályozott folyamaton van, és minél inkább fölfelé csúcsosodik, és minél inkább a nominál, tehát középső érték felé mozog, és messze vagyunk a tűrésmezőtől, annál jobb. És akkor úgy fogunk ebből értéket kapni, mert ebből egy indexet fogunk kapni, hogy egy kalkulációs metódus segítségével meg fogjuk kapni, hogy a tűrésmező felső és alsó tűrés határnak az értéke per a 6 szigma, azt fogja megadni nekünk ezt a CP, úgynevezett CP, capability értéket, process capability, méghozzá CP azt jelenti, mert van CM, az ugye machine, amit mondtam, hogy van gépképesség elemzés is, és ez a CP érték fogja nekünk megadni, hogy hány szigmás határon vagyunk, ugye CP2, azt kell megadni egyébként a vevőknek, hogy mennyi a CP értékem, és hogyha azt mondjuk, hogy 1,67 vagy a fölött, akkor azt mondja, hogy jó. Ezek iparági sajátosságok, az 1,33 capability index a minimum, tehát ahhoz, hogy piacon legyünk, tehát 3 szigmás vagy 4 szigmás határon belül kell mozognunk, de például autóiparban 1,67 fölött kell lenni ennek az értéknek, tehát hogy 5 és 6 szigma környékén kell lennünk. Egyébként van olyan, hogy a CP értéke 10, mert akkor nagyon pici szórással, nagyon közeli, nagyon nominál érték közelben jártunk. Nyilván az jobb, de az a célunk, hogy 1,67 fölött legyünk, és elérjük ezt a 2-es értéket. Ugye, ez a mutató, a CP, az csak azt veszi figyelembe, hogy mennyi a szórásunk, tehát ugye a szigma az az általunk kiszámolt szórás, ami az ellenőrző kártyákból jön, abból az ingadozás értékből jön. A tűrés határt pedig ugye a vevő adja. De mi van akkor, hogyha ugye tűrés határokat veszi csak figyelembe, de ugye mutattam ezt az eltolódottat. A tűrés határon belül vagyunk, de mégis el vagyunk tolódva, hogy ezt ugye nem annyira veszi figyelembe ez a CP érték. Van egy másik érték. Egyébként a CPK, ez a korrigált minőségképesség index, ami ugyanígy egy ilyen számot fog adni, és ugyanúgy ugye szigmákat veszük figyelembe, és 1,68 felett kell lennie. Viszont itt a tűrésmezőt ketté bontja, és a képlet szerint alsó tűrés, felső tűrés határ mínusz a középső értékem per 3 szigma, illetve alsó középső érték mínusz az alsó tűrés határ per a 3 szigma, tehát ketté bontja, és ennek kell a minimum értéke, hogy a kisebb, abba az irányba vagyok eltolódva. De ez most egyébként csak technikai jellegű, tehát CP és CPK értékünk is van, az egyik a korrigált tapasztalati minőségképesség, a másik pedig a sima, és az a lényeg, hogy 1,68 fölött kell lennünk, és ezt az értéket kell megadnunk tulajdonképpen a vevőnek. Amikor azt kéri, hogy minőségképesség elemzést kell megadnunk, akkor semmi más nem kell, csak ezeket a, amit az előbb mutattam, ilyen hisztogramokat és vonaldiagramokat, ellenőrző kártyákat kell igazából nekik elküldeni, és akkor a CP-CPK értéket fogják megnézni, és hogyha ez 1,67 fölött van, akkor ennyit kell nekik mutatni. Ami fontos az APQP szempontjából, hogy nyilván ehhez kell elegendő darabot gyártani, hogy tudjunk folyamatképességet is bemutatni. Ugye 125 a minimum, ami kell, 125 mértérték, és ezeket több műszakon keresztül. Tehát a D-minta gyártás az úgy kell igazítani, hogy azért legyen egy nagyobb mennyiségű mintavételezésünk, vagy ugye csak CM értéket tudunk küldeni, hogyha hirtelen gyorsan gyűjtjük össze az adatokat hozzá, de nyilvánvalóan az elején azt is el tudják fogadni. A minőségképesség elemzésnek az értékeit bármikor bekérheti a vevő, tehát nem a PIPEP-re kell ezt megcsinálni, hanem az egész gyártási folyamatunk során végig használnunk kell, mert bármikor egy reklamáció kapcsán, vagy egy probléma kapcsán a gyárthatóság szempontjából ezt elkérhetik tőlünk, vagy egy auditálás során is. Tehát most megbeszéltük a minőségszabályozás és a minőségképesség pontjait is. Most pedig a következő videóban a mérő rendszer elemzéssel fogunk foglalkozni, ami tulajdonképpen a minőségszabályozás és képességnek a alapjait fogja nekünk megadni.